Köszönöm szépen a...
Kedves meghívás, szeretettel köszöntöm Gödöllő Királyi Város keresztény közösségét. Igazán megtisztel, hogy itt lehetek ebben a jó hírű közösségben. Amiről én beszélni fogok, az olyan téma, amiről mindenkinek kialakult álláspontja van, általában ért is hozzá, benne él ebben a kérdésben, ha a családról van szó, ha a politikáról, akkor különösen ugye mindenki vehemensen állást tud foglalni, különösen a mai felfokozott körülmények között. Hát próbáljuk a politika szót úgy értelmezni, hogy annak idején Arisztotelész tette, azt mondja, hogy az ember az, és megpróbálom először magyarul mondani, nem azt jelenti, mint amit eredetileg tervezett, politikus állat, ugye zoon politikonnak nevezte az embert, ami egyébként azt jelenti, hogy az ember a közösségre irányuló lény. Tehát az eleve a természetéből fakad, hogy a közösség dolgaiban állást kell foglalnia, dolgozni kell a közösségért és a közösség képviseletére szerveződő intézmények, társadalmi intézményeknek pedig kifejezetten a dolga, de hát ezt majd később Akvinói Szent Tamás fejti ki. Az államról alkotott felfogásában, amikor tökéletes társaságnak nevezi az államot, nem azért, mert olyan tökéletes, hanem azért, mert az a feladat, hogy a közjóra irányuljon a tevékenysége. Ezért nevezi így. Hát most ilyen politikus állat és tökéletes társaságnak nevezett állam jellegű bevezetések után annyit mondanék még előzetesen, hogy keresztény közösségről lévén szó, de hát máshol is aktuális, a család politikával, a népesedési folyamatokkal összefüggő kérdéseket megkíséreltem egy keresztény társadalmi tanításhoz kapcsolódó fogalmi keretbe ágyazni, és majd megtaláljuk a családdal kapcsolatos társadalmi szereplőknek és másoknak a helyeit, ha minden jól megy, anélkül, hogy nagy kép lennék, a végén pedig az adatok, információk, lehetőségek áttekintése után talán valami javaslatokat is meg lehet fogalmazni. Ez esetben történetesen talán éppen az egyház számára. Nem kerülünk ki természetesen az állam számára megjelenhető feladatokat is. Nos, először a Szentírásból hívtam segítségül a Teremtés könyvéből egy gondolatot, nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat. Nyilvánvalóan ez a fogalom azonnal hozzá kapcsol bennünket a társas kapcsolatainkhoz, ezek belül a legfontosabbhoz, a családi kapcsolatokhoz, de az Úristentől származó gondolatnak magának a szociálpolitikára vonatkozó értelme is van. A szociálpolitika alatt általában valami szegénységkezelést szoktunk érteni, miközben az emberek legnagyobb igazi szociális problémája éppen a társtalanság, a megbízható társas kapcsolatoknak az elvesztése. Hát ebben a szellemben szeretném ezt a gondolatot, ezzel a gondolattal indítani ezt az előadást. Hozzátéve, hogy a családokkal foglalkozó megközelítésednek csak egyik aspektusa természetesen a szociálpolitika, nem is erre fogjuk helyezni a hangsúlyt. Most tehát először a keresztény társadalmi, pontosabban a katolikus társadalmi tanításból elsőnek a személyiség elvére vonatkozó alapelvet citálom ide, amely ugye az egyháztanítók tanításaiból, a Szentírásból táplálkozó alapelve a katolikus társadalmi tanításnak, amelyben a személynek a lényegéről és a személy felelősségéről szól az egyház is a maga dokumentumaiban, amelyekre majd a családdal összefüggésben később ki fogok térni. Az a lényeg, hogy ugye, amivel azt hiszem valamennyien egyet tudunk érteni, hogy az emberi személy a katolikus társadalom felfogásban nem a csupán bár ez is része a lényének, nem egy önmegvalósító, a saját autonómiáját mindenek fölé helyező lény, hanem egy olyan független személyiség, amely közösségi felelősséggel tartozik, önmagáért is elsőrangú felelősséget visel. Senkinek nem dolga miértünk felelősséget viselni, elsősorban felnőtt felelős lényként saját magunkért viseljük a felelősséget, és természetesen kiterjed a mi felelősségünk ezzel egyenrangúan és egy időben a társadalom többi tagjaira, kezdve természetesen a családdal. Tehát elsősorban a keresztény társadalmi tanítás személyiség elvéből levezethető ez a gondolat, hogy az ember függetlenségé, az felelősséggel, kötelezettséggel jár. Ez a teremtés lényegéhez tartozó, meghatározó eleme lényege az emberi személynek. Ugyanakkor az emberi működés lényegéhez tartozik, hogy személyes felelősséggel tartozik, mint már előbb utaltam rá, önmaga cselekedeteiért és tetteiért is, illetve a szükséges cselekvés elmulasztásáért. Ezt általában kiszoktuk hagyni a magunkról szóló felelős gondolkodásból, hogy igen, megtettem, amit megtehettem, de hát valószínűleg nagyobb a listája azoknak a mulasztásoknak, amiket nem tettünk meg. Másokért, önmagunkért, a közösségért, a ránk bizottakért, aztán érdemes ezzel szembenézni. De ezen túlmenően természetesen a személy felelőssége kitered a rábízott szűkebb közösségre, így mindenek előtt a családra, a lokális közösségekre, és az ugyancsak rábízott, tágabb, nemzeti és a legszélesebb értelemben vett társadalmi, azaz a teljes emberi közösségre, tehát a személyiség elve ez egy ilyen tág, nagyon kiterjedt, sokarcú felelősséget ró valamennyünkre. Hát ebben a közösségben azt hiszem ez könnyen érthető, mert a közösségek főleg abban jellemezhetők, hogy egymásért szolidáris közösséget vállalnak, nem mulasztják el a szükséges cselekedeteket önmagukért, a közösségért, és túlmutat a saját személyes érdekeiken a mindennapi cselekvésük. Na most ezzel azt hiszem ott tartottunk, hogy meg tudtuk nevezni az egyén és a közösség életében az egyik legfontosabb felelősséggel rendelkező személyt, akinek dolga van a közjó érdekében, a közügyeiben. Ilyen lesz a család, a kapcsolatos ügyek sokasága. Na most ugye az emberi közösség, addig a személy az egy konkrét személy, megragadható, felelősségre vonható, megkérdezhető, önmagunkban nézhetünk, szembenézhetünk vele, addig a közösségeknek a való találkozás az nem ilyen egyszerű, az sokszor virtuálisan jelenik meg, vagy pedig olyan nehezen megfogható fogalomként jelenik meg. Mindenképpen szüksége van a közösségnek a képviseletére, a képviseletre, ezzel a céllal és a feladattal, hogy az emberi közösségnek saját maga előtt, a többi közösség előtt és az Úristen előtt legyen képviselete, ezzel a céllal és más természetesen pasztorációs célokkal, az üdvösségünkkel összefüggő célokkal megalapítja az egyházat, mint a személy és a közérdekében felelősségre kötelezett és képviselete kötelezett másik intézményt. A klasszikus értelemben így az emberi intézmény és az egyház intézményként jelenik meg, amelyiknek felelőssége van a személy iránt és az egy-egy személy iránt, minden egyes személy iránt és a közösség iránt is, és természetesen a profán világban élve meg kell neveznünk az államot is, mint a közjó szolgálatára rendelt, már korábban említett Aquinói Szent Tamástól kölcsönvett kifejezéssel élve a tökéletes társaságot, amelynek, mint említettem, volt amelyre azért illik rá ez a jelző, mert a célirányultsága, a hivatása szerinti feladata a közösség, a közjó szolgálata. Akvinő úgy fogalmaz, hogy a lehető legnagyobb boldogság elérése mindenki, az egész közösség számára. Tehát a személynek, az egyháznak és az államnak van megnevezhető felelőssége. Sokszor ugye az államtól nem tapasztaljuk ezt a felelősségérzetet, sokszor ellenségesen is, vagy hanyagul viselkedik a közösség dolga iránt. Legalább annyit elvárhatunk ilyenkor a rosszul működő államtól, hogy ne akadályozza az üdvösségre törekvő emberek és közösségek életét és törekvéseit. Ugye ezt a triviális mondatot, hogy a család a társadalom alapja, ezt valamennyien ismerjük, nem kell sokat beszélni róla, elég egyszerűen értelmezhető, csak azt a csodálkozását tudja kifejezni az ember, hogy talán 2000 esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezt ki tudja mondani az egyház. Ahhoz, hogy a társadalomra vonatkozó nézeteit kifejtse, el kellett telnie 1891 évnek, ugye amikor megjelent az első társadalmi tanítást tartalmazó enciklika, a Rerum Novarum, az újító szellem, amit Joachim Pezzi, ugye 13. Leó korábban perugiai érsek, már korábbi társadalom elméleti munkái továbbéléseként megfogalmazott, de még ekkor sem mondja ki az egyházra vonatkozó tanítását az állam, még nem is foglalkozik vele, ez egyébként nagy jelentőségű enciklika, hanem ezt a 20. század második felében, 1963 vagy 64-ben mondja ki az egyház, a Gaudium et Spes, az öröm és remény kezdetű enciklikában. Valószínűleg azért késlekedett az állam ezzel az állásfoglalással, ennek nagyon triviális, egyszerű állásfoglalásnak kimondásával, mert korábban a természetes, szervesen fejlődött, létrejött közösségek nem voltak soha olyan veszélybe, mint amilyen veszélybe a 20. század során kerültek, és elérkezett az idő, még ha megkésve is, hogy ezzel a kérdéssel az egyház foglalkozzon és szembenézzen vele. Ebből következően a családnak a védelme mindenki személyes kötelessége, az egyháznak és az államnak pedig lehetősége és hivatása okán azonban megkülönböztetett kötelessége és felelőssége. Az egyének mindig több mentsége van, mint a szervezett közösségnek, amelyben egyfajta kollektív bölcsesség, megbízatás és feladat fel kell, hogy tehát összpontosuljon, felerősödjön. Tehát nem is folytatom ezt a gondolatsort tovább, ezt bevezetésnek szántam, hogy próbáljuk meg érteni, és majd számítok ezzel kapcsolatban valami fajta beszélgetésre is, hogy ezeket a szereplőket meg kell tudnunk nevezni, és helyre kell tudnunk tennünk a feladatokat, hogy mi is a dolgunk ezekben az ügyekben. Most a továbbiakban olyan a történeti demográfiának olyan adataival kínálom meg önöket, amelyek nem közismertek, nem is nagyon publikáltak, sem Magyarországon, sem máshol. Természetesen léteznek azért ilyen publikációk, csak nagyon vékonyan nem szokták őket idézni. Most második alkalommal veszem elő ezeket az adatokat, és tudom, 20 éve biztos, hogy Magyarországon nem kerültek elő, de hát ebben a közösségben azt hiszem a mi gondolatvilágunkat megerősítendő külön is érdemes rá odafigyelni, bár nem minden adat kedvező, vagy kedves, ami fölülnek, amit hallani fogunk, de legtöbb azért az lesz. Mert hát ezek a tények. A Szárvidéken ugye az egyházi anyakönyvezés folytán nagyon gazdag demográfiai adathalmaz áll rendelkezésre Európában, és évszázadok visszamenőre rendelkezésre áll, nagyon viszonylag egyszerűen kutatható, a folyamatok jól áttekinthetők, de hát mégsem szokták ezt, mint említettem, volt publikálni. Most nagyon messzire nem megyünk vissza, mehetnénk sokkal messzebbre is egyébként, de hát most egy németországi szárvidéki adatot veszek elő, a 19. század első negyedében, ez 1820 25 körüli adat, ahol meg lehetett vizsgálni, hogy a 10 nőre átlagosan 40 gyermekszülés jutott a katolikusok körében, és az ugyanott velük nem elkülönülten együtt élő szárvidéki reformátusok körében 33. Ha látnánk, hogy a nem vallásos közegben ez mennyi, akkor még érzékelhetőbbek lennének a különbségek. Minden esetre folyamatosan látszani fog a katolikusok javára egy ilyen, hogy is mondjam, demográfiai többlet, ami nagyon elgondolkoztató a tudomány, amelyet nem feltétlenül keresztény demográfisok, szociológusok uralnak le, azok ezeket az adatokat nem szívesen használják. Ugrunk egy nagyot, maradjunk azért Németországban. 1958-ban a katolikus családok termékenységét hasonlították össze az egész a nyugat-német területekre vonatkozóan, és 12%-kal magasabb katolikus termékenységet lehetett megfigyelni a protestánsokéhoz képest. Ugorjunk a világ másik végébe, Kanadára. Itt a 65 év feletti nő termékenységére vonatkozó adatra utalok. Ez azért érdekes, mert ugye a 65 év feletti nők már ugye túl vannak a termékenységi periódison, tehát nem a tervezés stádiumában, hanem már mondjuk az unokák pátyogatásánál tartanak, tehát itt befejezett termékenységi periódust láthatunk, és itt azt látjuk, hogy a kanadai protestáns nők, tehát 10 nő 32 gyermeket szült átlagosan, míg 10 katolikus nő 57 gyermeknek adott életet. Ez nem azt jelenti, hogy 65 év felett szültek, hanem a mondjuk 16 éves kortól nagyjából a termékenységi periódus kezdetétől, tehát értik, ugye? Tehát azok a nőket kérdezték meg, akik már túl vannak a 65-ön, hogy az előző életükben mennyit szültek. Egyébként talán két esztendővel ezzel, hogy legyen magam is belezavarodok. Tehát meg lehet próbálni egyébként nem teljesen nyitott a pálya, nyugodtan lehet 60 fölött szülni. Tavaly előtt egy román asszony, aztán 2-es, 3-as ikreknek adott 66 vagy 67 évesen életet, és pár héttel ezelőtt is jött egy 68-69 éves hölgyről egy többes siker szülésről információs, már nem tudom honnan, most ezt nem egyeztem meg. Úgyhogy az se lenne olyan különleges, de lesznek még ilyen adatok, úgyhogy majd nyugodtan belebonyolódhatunk. Ez csak, visszatekintettek az életükre, és megnézték, hány gyermeket szültek. Így most világos, ugye? Jó. Na. Az Egyesült Államokban, Princetonban volt 1963 egy nagyon átfogó, nagyon részletes vizsgálat, és ez volt az első, amikor tudományos kutatás nem várt eredményeként azt állapították meg, hogy a társadalmi jellemzők közül a vallási preferencia befolyásolja legjobban a termékenységet. Tehát sok mindent meg lehet vizsgálni, hogy mi az, ami nagyobb termékenységhez vezet. Tehát több gyermek áldás elfogadásához, több gyermek szüléséhez vállalásához. Az anyagi javaknak a bőségessége, tradíciók, hagyományok, az, hogy a nőknek nem kellett a munkaerőpiacon megjelenni, vagy valami más, és kiderült, hogy az összes olyan jellemző, aminek szerepe van a gyermekvállalás méreteit kiterjedését tekintve, ebből a legfontosabb elsősorban szignifikánsan az a valláshoz való kapcsolódás. Tehát általában a vallásos nők szignifikánsan több gyermeknek adnak életet, mint a vallástalanok. Ebbe szoktak remélkedni a keresztények, hogy majd a szinglik nem szülnek, és majd az asa elfogynak, és akkor ugye lesz egy ilyen közösségre termett világ. Ne reménykedjünk ebben, mert ez nem ilyen egyszerű. Na, ezt a Princetoni vizsgálatból néhány adatot megnézzünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye azokat a nőket figyelte ez az adat, akiknek már két gyermekük volt, akiknek már volt kettő, hogy különböző vallások szerint hány százalékuk vállalja a harmadik gyermeket. És kiderült, hogy a zsidó nők 31%-a vállalta a harmadik gyereket, azok közül, akik már kettő volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden zsidónál három gyerek, a zsidóknál nagyon alacsony általában egyébként a termékenység, kivéve az a mélyen vallásos ortodox zsidókat. Az aktív protestánsoknál, tehát azok körében, akik a hitüket gyakorlatilag átélik, és a hit elveik szerint is élnek, ők körükben ugye hozzájuk a zsidókhoz képest 10%-kal, vagy egyharmaddal nagyobb harmadik gyermek iránti affinitást mutattak, ezek a tényleges megvalósulásokat mutatták egyébként, és tessék megnézni, a katolikusok, az aktív hívő katolikusok körében pedig 72%-nyi népesség vállalta, 1963-ban, hát ez most már régen volt, ezek az adatok ma már nincsenek így, majd erre ki fogok térni, csak minden esetre elgondolkoztató, hogy még a vallási preferenciákon belül is mekkora szignifikáns különbségek vannak az egyes felekezetekhez tartozók demográfiai magatartása között. Hát ha lesz időm, majd a végén elmondom, például ugye erdélyi protestáns katolikus vidékein nagyon jól megfigyelhetők, mérhetők a mai napig ugyanezek a folyamatok, bár egyre romló tendenciák mellett. Ez a kérdés most siettem, nem tudom pontosan, hibásra éjeztem föl az Euróbarométernek egy vizsgálatát, azt hiszem 1986-ban volt, már legközelebb jövök, majd pontos dátumot odaírom. De ekkörű volt. Ma az Európai Közösségnek van egy ilyen European Foundation kezdetű, hosszú nevű tudományos intézete, egy, olyan, mint egy Unió Tudományos Akadémiája, amelyben magyar kutatók is dolgoznak, hangadók is, nagyon színvonalas, nagyon jó magyar kutatók is, de ez még nem erről szól, majd arra is ki fog térni, hanem tehát körülbelül egy 20 évszendővel ezelőtti vizsgálatnak az adatai az akkori Európai Unióra vonatkozóan. Tehát mit tart fontosnak? A közélettel való foglalkozást 35% tartotta fontosnak. Nem sokkal magasabb affinitást mutattak a vallási kérdések iránt sem, 39%-a az embereknek a vallás ügye iránt érzékenységet mutatott. Az élettárs, ez az élettárs és házastárs is lehetett, ez 84%-os intenzitású válaszokat jelentett. A munkával nagyon elfoglaltak az emberek, nagyon foglalkoztatja őket a munka, 90%, és nagyon meglepő, hogy a romló tendenciák ellenére a családot nevezték meg 96%-ban, tehát a lehető legnagyobb arányban az egyik legfontosabb dolognak az életükben. Érdekes összevetni az élettárs hátrébban ennél, nem olyan sokkal, 12%-kal, tehát a családról már nyilvánvalóan voltak értelmező segítő kérdések, hogy a családról már akkor beszéltek, ha már gyermekáldás is megjelent, és ez egy kicsit akkor más lélektani megvilágításba helyezte a kérdést az előzőhöz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon erősek a családdal kapcsolatos értékek, ugye általában erősek a családdal kapcsolatos értékek Európában. Történelmileg láttuk, hogy a keresztények és a hívők és különösen a katolikusoknak a család felé fordulása az sokkal jelentősebb, mint a többieknél, majd ezeknek az okaira kitérhetünk a beszélgetésben. Na most a továbbiakban egy olyan vizsgálatnak a néhány adatát citálom ide, amelyek itt eléggé jól megvilágítják a magyar értékbeállítás beállítódásokról a kapcsolatos információkat. Ez nem régi, ez azt hiszem 2002-ben készült felvétel. Megkérdeztük vették nagy mintán, tehát több mint 3000-es mintán, ezt nem kéne állnom, mert nagyon...
Nem azzal gondolom, hogy ezzel van a baj.
Tehát föltették a kérdést, hogy, illetve az állítást, hogy a házasság elavult intézmény. Na, mielőtt megmutatnám a választ, próbáljuk meg itt helyben, hogy azt ne a saját álláspontjukra jelentkezzenek most, jó? Tehát most nem azt kérdezem, hogy önöknek mi erről a véleménye, hanem önök hogy látják azt, hogy Magyarországon a házasságot elavult intézménynek tartják-e az emberek? Tehát nem önök itt ebben a katolikus közösségben, hanem hogy általában az emberek figyelve azt, hogy mekkora az élettársi, az alternatív neféle kapcsolatoknak a jelentősége, házasságon kívül született gyerekek nagyszáma, egyébként már közel 40%-a a gyerekeknek házasságon kívül születik, Budapesten és országosan több mint 35%. 35% körül, ez elég durva és nagy arány. Tehát akkor az a kérdés, hogy azt tegye fel a kezét, aki úgy látja, hogy nem önök, de a magyar társadalomban a házasság ma már inkább elavult intézménynek számít, mint korszerűnek. Köszönöm szépen, ez döntőtősnek látszik. Azt tegye fel a kezét, aki ezzel nem ért egyet. Akkor látszik, hogy ilyen egyharmad, kétharmad. Jó, és most adta fel a kezét, aki nem foglalt állást. Néhányan vannak, mert nem foglalkoztak a kérdéssel. Kérem szépen, ne lepődjenek meg rajta. Az ezzel egyetértők aránya Magyarországon mindössze 11%. Egy olyan nagy mintán végzett vizsgálat volt ez, ahol a hiba határ 1,5-2%-os maximum. Tehát nem az, hogy 10-12, hanem az egészre vonatkozva. Tehát a magyar társadalom döntően egyáltalán nem tartja elavult intézménynek a házasságot, majd beszélhetünk később erről, még akkor is, hogyha nem követi a saját elvei szerinti gyakorlatot sokszor. Na nézzük a következőt. Ez most rosszul csináltam, egyben megmutattam a választ, mert siettem, amikor összeraktam. Bol vagy nagyot ütöttem, hirtelen duplát. Boldog gyermekkorhoz anya és apa kell. Ugye megint föltehettem volna a kérdést, hogyha már szinte ugye 40-10 gyerekből 4 már házasságon kívül születik, hát akkor már nem nagyon lehet a magyar társadalomban az egy elfogadott álláspont, hogy apa is anya is kell a gyereknek. Hát el van az egy apával, többnyire inkább egy anyával, ugye az apák a magyar gyógygyakorlat szerint képtelenek gyermeket nevelni, erre csak a nők képesek, de nem akarok ilyen vitákat generálni, mert őre lehet lenni még katolikus közösségben is ilyen ügyekkel. De az egészséges őre menni, és az jó, az majd kitisztul a kép, és akkor... Na, csökken a születések száma. Az ezt a tényt negatívan megítélők aránya 92. Tehát magyarán azt jelzi, hogy a magyar társadalom egyáltalán nem ért egyet azzal a kialakult helyzettel, ami itt van. Ugye tudják, hogy mennyi gyermek kell, egy nő, mennyi gyermeket kell szülni egy nőnek ahhoz, hogy még ne bővüljön a magyar társadalom, hanem csak maradjon meg a lélekszám. Ahhoz 2,1 gyermeket tessék szíves lenni világra hozni, átlagosan. Ugye? 2,1-2,2, mert nem mindegyik éri meg a felnőtt kort, meg nem mindegyik lesz alkalmas újra az utódnemzésre, vagy gyermekek kiordására. Na, és ehhez képest tudják, hogy mennyi gyermeket szülnek ma, mondjuk az utolsó 8-10 évben. 1,3 alatt már, inkább 1,27 körül. Hogy ennek aztán milyen demográfiai következményei vannak, nagyon jól számít, tehát a demográfia nagyon exakt tudomány, legalább olyan kemény, mint a matematika, vagy a fizika, vagy a statika. Nagyon jól lehet tudni, hogy 10 év múlva hány gyerek lesz, meg 20 év múlva hány gyerek lesz nagyjából Magyarországon. Plusz-minusz néhány százalék eltéréssel most kiválóan meg lehet mondani. A pendrive-on vannak ilyen táblák, adatok, hát majd a végén lesz rá idő, akkor először nem csak az egész Kárpát-medencére vonatkozó részletes információink vannak. Viszont 10 évre visszamenőleg mai, meg 20-50 évre előre számítások, úgyhogy jól lehet látni. Na, térjünk vissza ezekhez az értéki vizsgálatokhoz, tehát csökken a születések száma, ezt a magyar társadalom döntően negatíven ítéli meg. Ugye, miközben tudjuk, hogy a magyar társadalom egy pogány társadalom. Tehát itt most jó, van egy erős közösség, de hát 5%-nyi gyakorló hívő közösség az összes felekezetet beleértve sincsen Magyarországon ma. De a szociológia ezt ma már tudja mérni. Tehát a nem vallásosak körében is nagyon erős ez azt jelzi a pozitív beállítódás ezekben a kérdésekben. Nő az egyedül élők száma. Ugye, megint, ha nő, hát akkor nyilván kedveljük ezt a helyzetet, ugye? Az ezt meg negatívan megítélők aránya ugyancsak 92%. Annak ellenére, hogy meredeken növekszik az egyedül élők száma, nem azért, mint amit a médiákból hallunk sugalva, meg rosszul közvetített társadalmi üzenetekből, meg egyebekből látunk, ezt nem szeretik az emberek, belesodródnak. Nagyon kevés az, aki vállalja, tudatosan akarja az egyedül lét, ezt a divatos ronda szóval, ezt a szinglit majd később beszéltünk róla. Egyre több gyerek él csonka családban, ugye az előbb adatot már mondtam ezzel kapcsolatban. Ezt 94%-nyi olyan ítélik meg negatívan. Nem helyeslik. Miközben 10 gyerekből már közel 4 csonka családban él. Többnyire apa nélkül. Növekszik a válások száma. Tudják mennyi a válási arányszám Magyarországon? Tehát 1000 lakosra átlagosan olyan 4,8 házasság köttetik, és a fele 2,4 bomlik föl. Ez az Egyesült Államokban kialakult arányokhoz hasonló arány. Az Európában a legrosszabbak között van, bár most már sok ország vetekedik velünk a negatív versenyben. Az ezt negatívan megítélők aránya ugyanakkor 91%. Tehát válnak az emberek, már katolikusok is válnak, nehogy azt higgyük, hogy nem válnak, gond nélkül válnak, de nem érzik jól magukat ebben a helyzetben, nem így tervezik az életüket. Ha mellítenék más adatokat, amit most nem tudok ide tenni, hogy például hány százaléka él a lakosságnak a saját vallása hitelvei szerint, és akkor azokat megnéznénk, a korábbi adatoknál úgy volt, hogy aktív katolikus, aktív protestáns, ha azokat megnéznénk, akkor ott látni lehetne, hogy a saját hitelveik szerint, tehát az komolyan vevő, az életstílusa, életgyakorlatukba is átültet, az elveik szerint élő emberek körében, katolikusok, reformátusok, hívő emberek körében a vállás az töredéke a többiekhez képest, vagy a felületes vasárnapi mondjuk templomba járókhoz képest, még a vasárnapi templomba járók is hagyján, hanem akik már olyan messziről nézik az Istenházát. Na most ez egy másik érdekes vizsgálat, ez már az Európai Uniónak a vizsgálata, amelyben magyar kutatók részt vettek, sőt a legtöbb tudományos eredményt ők hozták, és a szakmai módszertant is. Ez nagyon érdekes. Ez ugye arról szól, hogy a tényleges és az ideális gyermekszám hogyan alakul a 40-64 éves férfiak körében. Tehát most azokat a férfiakat kérdezték meg. Ugye, mert öreg ember nem vén ember, 60 évesen is, meg 70 évesen is lehet gyermeket nemzeni. Van is erre példa. De hát azért általában 40 fölött már a férfiak is úgy befejezik a termékenységi periódusukat. Mellé tehetném a nőket, majd más vonatkozásban mindjárt jönnek a nők. Tehát olyan férfiakat kérdezett meg ez a vizsgálatnak ez a része, akik úgy tűnik, hogy már túl vannak a termékenységi periódus végén. És azt mutatja a kép, hogy körülbelül a fele 50-60% körötti arány azoknak az aránya, akik annyi gyermeket nemzettek, neveltek föl, amennyit ők ideálisnak tartanak. Nagyjából a fele visszanéz az életére, és azt mondja, hogy körülbelül annyi gyerekem van, nem tudjuk, hogy hány, hogy ez 1, 2, 3, 4 vagy 6, de amennyi van neki, azzal meg van elégedve. A sárga az oszlop végén lévő csikoskák azt mutatják, hogy több gyermekük született, mint amennyit ő ideálisnak tart. Nem tudjuk, hogy mennyi nála az ideális, ebből az nem derül ki, de ha egy van, akkor az neki sok, ha kettő az sok, ha nyolc, akkor az sok. Ez ezt jelenti. De a legérdekesebb az a kék sáv ott az elején, mert mindjárt feloldom azokat a jelzéseket, hogy mit jelentenek, az azt mutatja, hogy Európában a termékenységi periódusokra visszanéző férfiak egyharmada azt mondja, hogy kevesebb gyermekem van, mint amennyit én ideálisnak tartok. Magyarán jobb lett volna több. Csak most már az idő kicsit előre haladt. Több lett volna több. A C3-at érdemes kivenni ebből, ez a most csatlakozott két ország, Románia, Bulgária és a sorba álló Törökországnak az adata. Ott nagyon megdobja az a 30-as száma sárga vonal, itt a második oszlop végén. Ők a törökök, ahol 6-8-10 gyerek van, és ők azt tartják soknak. Ezért az egész, de viszont 70 millióan vannak, tehát az összeurópai adatokat torzítják, ők benne vannak abban az EU28-ban a legalfelső sávban. Ha csak a legalsót, az EU15-öket nézzük, ők a mi csatlakozásunk előtti 15 EU-s ország, ott 30%, és a két évvel ezelőtt, vagy most már két és fél évvel ezelőtt velünk együtt csatlakozott országban 37%-a a férfiaknak úgy nyilatkozott, hogy jobb lenne több gyermek, mint amennyi van. Csak 40 fölött már ritkán vállalkoznak, ebben benne vannak a 63 éves, 64 éves férfiak is, tehát itt nagy szórás. Ez is nagy mintás, nagyon megbízható vizsgálat. Mindenesetre meglepő, az a demográfus kutatók szűk körén kívül mindenkit meglepett, hogy ilyen arányban gondolkodnak az emberek úgy, hogy hát jobb lett volna még egy lurkó. Itt most csak a sávok vastagsága az érdekes, mert nagyon összetömörítettem, hogy megint nem van 28 ország. Ez a jelenlegi és az ideális gyermekszáma 40-64 éves nők körében kérdést vizsgálta. Tehát azok nők körében, akik már ugyancsak többnyire általában túl vannak a gyermekszülések időszakán. Persze ugye még szülnek még 40 fölött, ugye még láttuk 67 évesen is, de ez nem olyan tipikus, 40 fölött, ma különösen értelmiségi nőknél erőtesz egy ilyen, na még babázunk egyet életérzés, növekszik a 40 fölötti szülések száma Magyarországon, nem is jelentéktelen. Na, mutogatós, jaj, de jó, köszönöm szépen, azt lett volna, tehát prima. Na, a piros sáv itt végig szemmel láthatóan egy-egy ország kivételével keskenyebb, mint a kék sáv. A piros sáv mutatja azt, hogy mennyi gyermekük van éppen a 40-64 éves nőknek. És akkor olyan számokat látunk, hogy ha közelebb megyek, akkor jobban le tudom olvasni. Az EU15-öknél 2,08 a tényleges gyermekszám, tehát 2,08, és az ideálisnak tartott meg 2,33. Tehát 0,3-del több gyermeket tartanak ideálisnak, mint amennyi aktuálisan éppen 2004-ben volt nekik, azt hiszem ez egy 2004-es vizsgálat, nagyon friss. Itt van Magyarország. Ma átlagosan a nőknek 1,99 gyermekük van, tehát nagyjából két gyermekes családokról van szó. Ez a 40 fölötti nők adata. Tehát a 40 fölötti nők még helyen közel éppen, hogy nagyjából teljesítették az egyszerű reprodukciós szükségleteket, a mai nők már nem teljesítik. És ez behozhatatlan, ugye a meg nem született lányok nem lesznek szülőképesek soha. Tehát ez mindig hiányozni fog az iskolapadból, hiányozik közülünk, nem fog gyermeket szülni még potenciálisan sem. Tehát lényeg az, hogy egy-egy szürke kivétellel mindenütt ideálisabbnak tartanának több gyermeket azok a nők, akik visszanéznek az életükre. Na most itt vannak a fiatal nők, akik a termékenységi periódusok életszakaszuk kellős közepén van. Ez a 18-39 éves nőket vizsgált ez a kérdés. Itt is persze 16 évesen is szülnek, ma is Magyarországon is. Nem csak cigányok, magyarok is, néhány száz nő szül 18-as koron, de azért ez a tipikus termékenységi periódus, 18-39 év között. A zöld sáv, a sötétebb zöld sáv azt mutatja, hogy mennyi a jelenlegi gyermekszám, és itt látszik Franciaországnál 1,01, Egyesült Királyság, ez ugye Nagy-Britannia 1,61, az azt hiszem, az DE akar lenni? Nem, az DK, az Dánia, egy. Na, lényeg az, hogy a világosabb, a sárgá, az a további még tervezett gyermekeknek a száma. Tehát azokról a nőkről van szó, akiknél még reális a további gyermekek megszületése. És azt látjuk, hogy egy jó pár országban eléri a reprodukciós szükségletet, tehát a kettő gyermeket eléri a tervezett gyermekszámmal együtt, tehát a jelenlegi már megszült gyermekek száma és a még tervezett gyermekek száma, de mindenütt lényegesen közelebb van ahhoz a mai tapasztalathoz, ami viszont ténylegesen megszületik. Itt is meg lehet nézni azért Magyarországot. Itt van Magyarország. Jelenleg ma a 18-30 közötti nőknek 1,08 gyermekük van, és még további 0,91-et terveznek. Ne vegyék rossz néven ezeket a 0,91-et, meg ilyet, hogy a gyermek az egész, fél gyereket ritkán szoktunk szülni, talán egy tizedet. De hát ezek statisztikai átlagokat jelentenek, mert van, aki nullát tervez, van, aki négyet tervez, és akkor kijön a valamilyen átlag. Tehát a mai nők, akik egyébként 1,27 körül szülnek ténylegesen, kettőt terveznek, mert ha összeadjuk az 1,08-at meg a 0,91-et, meg vagyunk a kettőnél. Az már a hiba határon belül van, ami ott kicsi eltérés lehet. Tehát nem lenne olyan probléma, ha az emberek azt csinálnák, amit szeretnének. Ha az elveik szerint, gondolkodásuk szerint döntenének. Hát most nem tudom, melyikkel menjünk vissza ezzel? Ja, bocsánat. Még egy ilyen. Itt meg Románia, nagyon sok van még hátra. Ezek... Na? Igen, ez volt ez. Ez az. A fölötte az Litvánia, azt most nem is tudom kiolvasni, az valamelyik balti állam. Valamelyik balti állam. Közel vannak a svédekhez. Már a svédeknél ma már javul a helyzet, jobb, mint nálunk sokkal. Na, menjünk tovább. Ez egy összesítése gyakorlatilag az előzőeknek, a 35 év alattiaknak, a 35-54 közöttieknek és az 55 fölöttieknek az ideális családtag nagyságát vizsgálja ez a táblázat. Az alaptanúság az, hogy minden korosztályban meghaladja az ideális családnagyságra vonatkozó álláspont a szükségeset. Mindenütt eléri vagy meghaladja. Akár az EU 15-öket nézzük, az EU 10-eket nézzük, ez a Törökország, Bulgária, Románia, együtt is 2-14, a 35 év alattiaknál, akiknél még lehet valamire számítani. És hát fölfele növekszik, ugye, az életkorral növekszik az ideálisnak tartott gyermekszám. Tehát az EU 15-öknél érdemes, hogy ahol azt szoktuk hinni, hogy Nyugat-Európában ez már régen nem divat a gyerek, nagyon is gyerekbarát információk kerülnek elő. Tehát mindenről azt lehet mondani, hogy a családdal és a gyermekkel kapcsolatos értékek és beállítódások mind Európában, mind Magyarországon abszolút pozitívak és elfogadóak. Tehát az emberek értékvilágában nincs akkora baj, ez egy óriási félreértés, és mindenki értékválságról beszél. Ez egy viszonylag új információ, nem? Azt szoktuk mondani, hogy elvesztettük az értékeinket. Ne. A családdal kapcsolatos, a gyerekkel kapcsolatos értékeinket nem vesztettük el. Sok egyéb értéket elvesztettünk, sok mindent. A gyerekkel, családdal kapcsolatban nem. Még akkor is, hogyha már nagyon hosszú ideje, nagyon lejtmenetben van a magyar demográfiai magatartás. Tehát itt nincs értékvesztés. Valami más oka van, sok oka van neki, majd megpróbáljuk előszámlálni őket. azt látva, hogy a megvalósulás milyen gyatra. Szóval az nem egy, nehogy azt higgye valaki, ez valami ilyen bajoslatú, félreértés, ilyen buskomor álláspont, hogy 2050-ben 6,5 millióan, vagy legjobb esetben 7,5-8 millióan leszünk, hanem 8 milliónál többen biztos nem leszünk csonka Magyarországon. Akármit csinálunk. Tehát vannak olyan optimista előrejelzések is, amelyek azt mondják, hogy ugyanannyian leszünk, csak ezek nincsenek adatokkal alátámasztva. Tehát ugye most itt nem hoztam magam a korfádát, ismerik, így néz ki egy korfa. Ugye, hogy alul megszületünk sokan, aztán ahogy öregedünk, egyre kevesebben vagyunk, végül elhagyjuk az árnyékvilágot, és a mennyországban tündöklünk a Jóisten angyalaként, igaz? Na de ez az egészséges korfa, igaz? Csak a magyar korfa már nem ilyen, hanem fölfele azért persze elkeskenyedik, mert végül csak eltávozunk minden, de lefele össze zsugorodik megint. Tehát minden évben kevesebb gyermek születik, minden évben, ez már 100 éve így van egyébként, ahogy azt mondjuk, hogy ez egy új jelenség, 1850-es évektől folyamatosan kevesebb gyermek születik Magyarországon, csak vannak nagy törések benne, és nagyon nagy változások, nagyon nagy ilyen lökésszerű nagy változások is van benne, és 1980-ban váltott át ez a negatív népszaporulat már úgy, hogy az összlakosság is csökkent. Ugye, mert azért sok tényezőből áll, hogy mennyien halnak meg, mennyien vándorolnak be, mennyien vándorolnak ki, mennyien születnek, tehát ezeknek a különböző adatoknak az együtteséből. De ténykérdés, hogyha alul egyre kevesebb gyermek születik, ugye, 25 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt 170-180 ezer gyerek született egy évben, most meg születik 94-95 ezer. Ugye, és ezek évente, mondjuk 30 évvel ezelőtti adathoz képest, fele annyi gyerek. Hát azok a meg nem született lányok, ugye nagyjából ezeknek a fele lány, kicsivel több a fiú mindig, mert mi gyöngébbek vagyunk, ezt kevesebben tudják, hogy mi vagyunk egy gyöngébb nem. Érzékenyebbek is, és ezt lehet pácsolgatni az urakat. A lényeg az, hogy hát minden esetben nem visz szokásunk a gyermekszülés. Tehát hát valaki próbálkozott már vele, de nem jött össze. Lényeg az, hogy ugye mindenféle demográfiai, nem akarok ezzel belebonyolni, vannak olyan képletek, amelyek nettó népszaporulást mutatnak, tehát csak a nőket mutatják, meg ők képesek ugye újabb termékenységre. Tehát azok a hiányzó, évenként hiányzó 40-50-80 százezer, az föl fog nőni, mondjuk a tavaly meg nem született 30 évvel ezelőttihez képest hiány, mondjuk az a 80-90 ezer gyerek, aminek mondjuk lenne 40-45 ezer lány, ugye? Ezek nem lesznek 20 évesek, hogy szüljenek. Ezek hiányoznak. És mert tudjuk évről évre, hogy mennyi a lakosságnak a jelenléte, még azt is tudjuk nagyjából, hogy mennyi a meddőség, ugye iszonyatos magas arány, már 11-12 százalékos a meddőség, és a férfiak meddősége ma már azonosan női meddősége, tehát ebből lehet látni, hogy előre láthatjuk a sorsunkat. Na most, mikor ez a helyzet, látjuk, hogy az értéke dolgában a család-gyermekvállás tekintetében nincs olyan nagy baj, hát akkor nézzük meg az egyik felelős szereplőt, az államot, hogy mit tehet. Most ez a harmadik fejezet erről fog szólni, a családpolitika rendszere címen írtam egy dolgozatot az Esély című szociálpolitika folyóiratba, a vihart kavart, de nem baj, a vihar az mindig tisztíthat is. Na, hát elsőként ugye azt a klasszikus kérdést kéne föltenni, hogy jaj, inkább szedjünk vissza, mindegy most már. Miért nem valósul meg a kívánt, az ideálisnak tartott gyermekszám? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyerek drága. Pláne most, aztán még drágább lesz, mert még drágább lesz Gödöllőről behérezni. Megdágul a tornacipő, a menza, még vissza is beszél. Sok baj van a kölykökkel, meg drágák, de hát azért ha belegondolnak, hogy az emberiség ismert történetének, mondjuk az előző tizedszer évében nem volt gyes, csépé, hív se volt, nyugodtan el lehetett lenni a közösség anyagi támogatása nélkül, egyébként nem volt el, csak más típusú volt a közösségnek a támogatása. Lényeg az, hogy ezek az anyagi típusú terhek, ezek ma ténylegesen szerepet játszhatnak ezekben a családi döntésekben, már többnyire csak hivatkozások. A mai nap hasonló társadalmi körülmények között élő, például élő de jóval szegényebb országokban, ha jóval szerényebb családpolitika van, minden problémája ellenére merem állítani, a magyar családpolitika messze a világszínvonal fölött áll. Messze. Még így is, hogy tavaly sikerült egy nagy érvágást csinálni rajta, még mindig jobb, mint a német, az olasz, a francia. A francia az mondjuk egész jó, meg az osztrák is, de egyébként Európa szerte hozzánk képest sokkal gyengébb támogató rendszerek vannak, a déli országban, meg Európán kívül meg szinte nem is létezik. De hát szerepet játszhat az, hogy a gyerek sokba kerül. Aztán demokrátusok, szociológusok mondják, hogy a mi viszonyaink között az, hogy jön az egyik kormány, bevezet bizonyos családtámogatási elemeket, fölépíti, rendbe rakja, a másikön is eltörli, eltörölték ugye 10 évvel ezelőtt a gyermekgondozási díjat, elvették 120 ezer gyerektől a családi pótlékot, megnehezítették a lakáshoz jutást, eltörölték a várandósági pótlékot, és itt tovább már nem is tudjuk, hogy mi az, az emberek gyorsan felejtenek. Aztán jött a következő kormány, ezeket helyreállította, meg kibővítette, meg családi adókedvezményeket 100 milliárdos értékben vitt el a családokat, jött egy másik, akkor még most megszüntették tavaly. Tehát ez nagyon nem kedvez azoknak a fiatal családtervező pároknak, akik megpróbálnak előre nézni, és nem látják az államnak azt a biztos támogató kezét, és nem látják a hátuk mögött azt a biztonságot adó közösséget, amelyik támogató pozitív üzeneteket küld a gyerekkel és a családdal kapcsolatban. Ez is játszhat szerepet. Aztán ugye hát a nőket érő erősödő munkai karriervonzások. Ez így van? Ennek nagyon komoly jelentősége van. Ma egy ilyen új második emancipációs forradalmat él át a világ. Szerintem régen átesett a ló másik oldalára, még ettől nagyon boldog nőket nem láttam, hogy 12 órát dolgozhatnak, és jó nekik. Mert azt mondják, régen nem dolgoztak a nők. De kegyedik nagymamája nem dolgozott? Csak látástól vakulásig. Csak nem volt állásban. És többet dolgozott, és így tovább. Minden esetre a mai viszonyok között tudomásul kell venni, hogy ebben a világban élünk, amiben élünk, és a munkai karriervonzásoknak nagyon komoly szerepe van. Minden esetre késlelteti a gyermekvállalást. Nem odázza el, nem, szóval nem szünteti meg a gyerek iránti hajlandóságot, de nagyon késlelteti, és ebben van bajok lesznek. A család és munkai szerepek és feladatok összeegyeztethetőségének nehézségei. Ugye, hát, ha én dolgozom nőlétemre, hát akkor hova tegyem a gyereket? Ugye, mert vagy találok egy jó bölcsődét, egy jó óvodát, vagy nem találok egy jó óvodát, bölcsődét, még akkor is, hogyha a tartalmi, szellemi, pedagógiai munka tekintetében a mai bölcsőde és óvoda is, ezt is merem állítani, de nyugodtan majd vegyék le rólam a keresztvizet, úgy se fog sikerülni. Tehát jó a magyar bölcsőde és óvoda, de hát azért a mamánál nem jobb. Azért a mamánál nem jobb, meg hogy messze van, meg közlekedni kell, meg összeegyeztem, hogy ki menjen érte, hogy menjen érte. Sok probléma, aggódom, hogy mi van vele, kulcsos gyerek, szóval ezek nem igazán jó megoldások. A generációs szétválások is sok kárt okoztak ebben, ugye a nagyszülőkkel való kapcsolattartás az töredéke, egy-két évtizeddel ezelőtt ért, tehát a családok nuklearizálódnak, tehát szűkül a család mérete, nem csak a gyermekszám tekintetében, hanem a generációs kapcsolatokban is nem mindenütt, és nem minden családnál, de társadalmi életekben nagyon jelentősen ezek minden megnehezítik ezeket az ügyeket. Aztán ugye nem jól hatnak a párkapcsolatok és a házasságok stabilitásával kapcsolatos tapasztalatok. Ugye látjuk, hogy a szüleink, a ismerőseink közül minden második elválik, tehát ezek nem jól hatnak a házasodási hajlandóságokra. Nagyon jellemző ezeket a sárgákat, azért emelem ki, mert ezek a legfontosabb modernizációs hatások. Az első tartós párkapcsolatok későbbre tolódása. Hát nem olyan régen, hadd kérdezzem meg, hogy személyiségjogokat nem akarok bántani, de aki vállalja, hogy mondjuk 40 fölötti, azt tegye fel a kezét és nő. Nem haragszanak, érte? Én csak a kezeket, az arcokat nem is látom. Jó. Azok tartsák fel a kezüket, akik 25 éves koruk fölött házasodtak. Most ők 40 fölöttiek, és 25 év fölött. A negyede sincs azoknak, ugye, akik az előbb föltették a kezüket. Tehát 25 év alatt tetszettek házasodni. Sőt, inkább 22-20-22 évesen. Így van? 20-22 évesen. Sőt, korábban. És mikor jött az első gyerek? Mindjárt. Igaz? Ha már nem jött útba. Igen. Igen, hát nincs olyan gyerek született. Igen, a Tolibáros úr rendőrzte tölteni a keresztüzet. Na, a lényeg az, hogy és ez nem a régmúlt, a 10 évvel ezelőtt, a 90-es évek elején, 93, 94, 95-ig még átlagosan 23 évesen házasodtak a magyar nők. És egy éve később, egy éven belül jött az első gyerek. És ma, tudják, 10 év múlva, 10-12 évvel később, 27-28 évesen házasodnak, és 29-30 körül jön az első. És minél később jön az első, annál kisebb a valószínűsége, hogy jön a második. És a második gyerekeknek születésével van a nagy baj. Mert még az első, hát az egy gyerek, még így csak kell, hogy néz ki, nincs gyerek, mit szólnak. De meg azért valaki csak föl kell popozni, a rosszalkodik. De a második is. Hát akkor hogy megyek én Baliba nyaralni? Ne bántsuk meg őket, mert ez sokkal bonyolultabb ennél az élet. Minden esetre ilyen 10-12 év alatt ekkorát változott a világ, szélsebesebben. Az előző 500 évben nem változott annyit ebből a szempontból. 500 év alatt nem változott annyit. Lényeg az, hogy ma már ilyen későn. De hát a biológiai adottságaink nem változtak, sőt rosszabbak lettek. Mert mai nők és a mai férfiak sokkal kevésbé képesek gyermeket nemzeni és kihordani, mint ahogy 10-20-30 évvel ezelőttiek, a sokkal rosszabb körülmények között fölnővő generációk egyébként. Mert ezek már tele vannak korai abortuszokkal, tele vannak korai fogamzásgátlásokkal, tele vannak mindenféle környezeti problémákkal, stresszel, vegyszeres élelmiszerrel, sok minden problémával, rohanással, mindenféle lelki kiegyensúlyozatlansággal, és ennek ez az eredménye. Aztán milliókat fizetnek ugye sírva 35 év körül, hogy doktor úr valahogy segítsen már hozzá engem egy gyermeket. De és akkor jönnek a mindenféle kites, néha eredményes dolgok, a lombikbén meg egyéb programok. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. És amit utoljára említettem, de nem utolsó sorban, visszautalva a korábbi adatokra, az a szekularizáció. A vallástalanodás. Ma fele annyian élnek a hitük szerint, mint 20 évvel ezelőtt. Pedig a rendszerváltozás hozott egy kis átmeneti megújulást, nem sokat. Ugye a tapasztalatok a egyházi körökben is nagyjából egybe várnak. Átmenetileg valamit hozott, meg ami közösségek jöttek helyenként, azok erősebbek, de többnyire azon múlik, hogy milyen közösségi szellem van, mennyire rátermett a plébános, mennyire visel a szívem, vagy mennyire túlterhelt. Ugye már amikor 15 falut kell ellátni, akkor lehet akármilyen rátermett, akkor csak a szívinfarktus fogja elvinni előbb-utóbb őt is néhány évtizeddel hamarabb. De a szekularizációnak döntő jelentősége van. Nem véletlenül hoztam ide az a Princetoni vizsgálatot, amelyik egyértelműen igazolta, hogy a valláshoz való tartozás jelenti a erősebb szempontot a gyermek vállalással összefüggésben, és ma ez egy nem kedvező helyzet. Persze aztán lehetne még megint nézni. Nézzük meg, hogy mit várhatunk el az államtól, akit ugye az elején megneveztünk felelősnek, ugye, mint az emberi közösség képviseletére rendelt profán intézménynek, neki milyen célkitűzései lehetnek a gyermekkel kapcsolatban. Ugye elsőnek azt mondhatjuk, ezt a kifejezést sokan profánnak tartják, hogy ez a gyermek legyen közjószág, tehát a gyermek igazán nem csak magánügy, persze magánügy, hogy gyermeket vállalunk, és hogyan, mi módon, de hát azért az egész közösségnek is van ebben értelmes érdekeltsége, és hát ha az állam is közjószágként tekint, vagy közkincset, talán itt közkincsként tekint a gyermekre, akkor lehetnének eredmények. A másik az, hogy mindenképpen szükséges lenne a mai viszonyok között a családok jövedelmi egyenlőtlenségének és szegénységi kockázatának a csökkentésére. Ugye az is teljesen világos, a fogyasztási adatokból tudjuk, hogy a három gyermekesek egy személyre vetítve pontosan fele annyit fogyasztanak, mint a gyermektelen háztartások. Mint a felnőtt gyermektelen háztartások. Ez egy nagy társadalmi igazságtalanság egyébként. Mert az ő nyugdíjukat nem ők termelik meg, hanem a mások gyerekei például. Senki ne higgye azt, hogy a saját magának termelje a nyugdíjat. Az egy erkölcsi és egy jogi igény a nyugdíj, közgazdaság értelemben nem így van, hanem itt hó elején befizetünk, most egy ilyen profán szempontot teszed, csak ide nem morális meg egyébként érzelmit, de hát amit befizettünk januárban, mint a hó elején levonnak tőlünk a fizetésünkből nyugdíjjárulékot, azt abban a hónapban kifizetik az akkori időseknek nyugdíjba. Abból semmi nem maradt félretéve az én öregkoromra. Azt majd azok fizetik be az én öregkorom eltartását, akik akkor lesznek aktívak. És azok, akik nem szülik meg a gyerekeiket, azok, most megint bocsánat a profán kifejezését, nem állítják elő a 20 évvel később adófizetőket és járulékfizetőket. Őket az én, a mi gyerekeink fogják eltartani időskorukban. Nem saját magukat tartják el. Senki nem tartja el saját magát. Mindenki saját magát akkor tartja el, amikor éppen dolgozik. Azt más egy erkölcsi jog, mely ledolgozott élet után természetesen mindenki jogot formálhatna, csak most megmutattam ezt az oldalát ennek a kérdésnek. Ez az egyik. A másik az, hogy ténylegesen a sok gyerek azért az növeli a kiadásokat, hát kevesebb gyermek lesz, mint amennyi. Vagyis több felé osztik az a bevétel, mint a kevesebb gyereknél. Erre vannak eszközök, vannak is ilyen hatásai egyébként a magyar családtámogató rendszernek, ha nem is elégséges, de vannak komoly hatásai. A családok belső stabilitásának elősegítése, erre is vannak eszközök, módszerek, és hát az államnak igenis lehet dolga, liberális kutatók ezt vitatják, meg politikusok, de igenis dolga lehet az államnak is a termékenység befolyásolása. Aztán nagyon szalad az időt, hogy fölgyorsítom. Na most mi ez a családpolitika, ezt ugye nem nagyon szokták tudni megválaszolni, hogy ez valami szociális védelmi rendszer, vagy a magánszférába behatoló állami politika, egy demográfia akcióprogram, vagy egy önálló tudományos disziplína. Valószínűleg egyik sem, megpróbálok a végén erre valamilyen választ adni. Inkább azt mondom előre is, hogy a családpolitika az egy rendszer, amelyik a család védelmére hivatott rendszer, amelynek itt a pillére így az elemeit megpróbálom fölvonultatni. Elsőként azt a klasszikus családtámogató rendszer elemet emelem ki, amely alatt szoktuk érteni az egész család politikát, az ismert funkciókkal, ugye ezen a kettős funkcióik van, egyrészt, hogy tegyék lehetővé, hogy a szülő otthon maradjon a kisgyerekével, és közben valamilyen kieső jövedelmet részlegesen pótoljon vissza, illetve, hogy a gyermeknevelés költségeit enyhítse. Ugye ezek a családtámogató rendszerek, utóbbi ez most ugye például a családi pótlék. Másik a családsegítő és mentális szolgálatok, ugye azoknak, akik önnek mindenféle életvezetési problémáik vannak, tehát itt mediáció, krízis intervenció, tanácsadás, ehhez kapcsolatok a gyermekjogi szolgálatok, amelyek egyedülállóan képítettek Európában, Magyarországon mindenütt működik, nagyon egyenetlen színvonalon, de kiépült, inkább vészjelző funkciókkal és családgondozása. Ami nagyon fontos lenne, és nagyon jól indult el 2000-ben a családok önsegítő és közösségi szerveződéseinek a kiépítése. Ez egy nagyon hasznos program lehetett volna 2000-ben egy 40-valány milliós, 2001-ben már 1 milliárd forintos, 2002-ben 1 milliárd 600 millió forintos támogatás ment ki civil szervezetekhez, egyházi közösségekhez, önkormányzati kezdeményezésekhez, olyanokhoz, amelyek azt vállalták, hogy ők maguk a család felé fordulnak, és a család ügyeivel foglalkoznak, egymás segítő, támogató, összekapaszkodó közösségek. 2300 olyan civil szervezet jött létre másfél év alatt, akik a tevékenységüket a család felé fordították. Óriási és példanélküli. Kezdtek megszületni ezek a szervezetek, és kezdtek kibontakozni. Aztán jött egy váltás, 2003-tól elfeledkeztek erről, mint az osztályharcról. Azaz, ebben az amnéziában azóta is szenvednek. Ebből a 2300 ilyen civil szervezetből ma már csak néhány száz van. Mielőtt megerősödtek volna, szétverték őket. Nyomás alá helyezték, elvonták a forrásokat, óriási terhet vett volna le az állam válláról, nagyon komoly erő, lehetőség volt bennem. Franciaországban vannak ilyenek egyébként nagy számban, látszik is a francia adatokon, sokkal jobbak, mint a miénkek most egyébként. Nagyon fontos ugye a család és munkahelyprogramoknak a képítése, ezek jelentős részben képültek Magyarországon, jelentős részben nem. Tehát ebben vannak a munkahelyvédelem, amelyben a legkevesebb tényleges védelem van ma már, ugye ma már sokszor fiatalok nem merik bevallani, hogy gyermeket várnak, vagy hogy van nekik egy kisgyerekük, mert nem veszik fel a céget dolgozni, vérlázító gyalázatok vannak a munkaerőpiacon ezzel kapcsolatban. Azok a perek, amelyek elindultak, azokat mind meg lehetett nyerni, és nagyon súlyos büntetéseket lehetett kiszabni ezekre a cégekre, de hát kevés a bátorság még az emberekbe. De azért vékonyan van már családbarát munkahelyprogram, viszonylag jó képített bölcsődei, óvodai, napközi otthoni rendszer van Magyarországon. A napközi otthont szoktuk szidni, de példanélkül álló intézmény ugye Európában nincs ám ilyen máshol, nehogy azt higgyék. Ilyen képített, délután az iskolában megőrzik a gyereket, és még valamit foglalkoznak is vele. Ez például Romániában ismeretlen, mert a Böjte Csaba csinált 20-at, Németországban 4 darab van, 70 milliós Németországban, azt is frissen hozták létre. Tehát van egy csomó dolog, amit meg kéne védeni, őrizni és tovább fejleszteni. Tehát itt sok-sok dolog van, amit még tovább lehetne építeni. Aztán a szociomedikális rendszerek jelző, megelőző feladatokkal, korai egészségvédelemmel, mint a családvédelmi szolgálat, ahol ma már gyakran működnek többnyire, de a védőnői szolgálat még mindig messze az európai színvonal fölött működik, ilyen veszélyeztetett állapotában, és a család és gyermekorvosi hálózat is jobban képített és hozzáférhető több, mint bárhol Európában. Nézzék meg a gazdag országokat, hogy hogyan jutnak a gyerekorvoshoz, a gyerekfogászhoz a gyerekek. Ezek jól kiépített rendszerek, csak a szülőknek kialakult, hogy nem a gyerek fogorvoshoz viszik, hanem a jó drága maszek fogorvoshoz, de hát lelkük rajta. A rendszer kiépült. Otthon teremtő programok, hogy elég sok probléma van, de hát azért a család életterének az egyik ugye legfontosabb mozzanatáról beszélünk. Itt is vannak a lakást szerzést támogató megoldások és a lakásban maradást segítők, az itt felsoroltak, amelyek helyek közel működnek. A szociális lakásépítési program viszont 2003-tól leállt, ami fontos lehetett volna. Végére hagytam, ami talán az egyik legfontosabb, ez a családbarát környezet. Ez inkább ez egy szellemi környezet, ez egy társadalmi atmoszféra. Egy elfogadó, támogató és összetartó társadalom funkciójával, hogy pozitív közbeszéd jöjjön a, vagy járjon kelljen a társadalomban, akadálymentes legyen a világunk szellemi értelemben is, értem, nem csak abban, hogy a járdákat azért le kéne sülyeszteni, mert a kisbabát nem nagy öröm kiborítani a járda szélen, hogyha odaér a babakocsi, ugye? Mozgássérülteknek se túl nagy öröm, ha orra buknak ilyenkor, de nem csak ilyen akadálymentesítés gondolok, hanem mentális akadálymentesítésről, ahol előre engedik a sorban a kisgyermekes szülőt, és az nem jön vissza vele azzal, hogy gyerek van nála, és így tovább, tehát ez egy kultúra kérdése is, és mindenképpen segítő, elfogadó attitűdöket jelent, családbarát önkormányzatokat, van erre példa, egy kiváló, világon egyedülálló az esztergomi példa, óriási, gyors eredményekkel, majd a végén, amíg utra energia, elmondom. Ezek után én megpróbáltam egy ilyen kicsit fakabátos definícióját megfogalmazni a családpolitikának, hogy hát akkor szerintem mi az? Hát azt mondom, hogy ez olyan politika, ami a családot, a társadalom, a nemzeti közösség alapértékének tekinti. Ez egy közösségi állami támogatórendszer, amely létező intézmények, működő szolgáltatások és hatékony intézkedések együttesén keresztül elősegíti a családok belső stabilitását, szociális biztonságát, régi függetlenségét és autonómiáját, tehát az államnak tudnia kell a korlátait, hol kell megállnia a segítő magatartásával, meddig kell elmennie, növeli a társadalmi megbecsülését, ösztönzi a gyermekvállalást és erősíti a kapcsolatot a munka világával. De ez bármilyen meglepően is hangzik a mai világban, ez elkerülhetetlen, csak meg kell találni az összeegyeztethetőségét, lehetőségét, eszközeit. Hát én ezt a felelősséget raknám az állam vállára, és akkor ezt rögtön talán megválaszoltuk, félig meddig, de majd közösen a végén. Most beszéljünk az egyházról. Mit tehet az egyház, és mit tesz az egyház ezen a területen? Nekünk már van családdal foglalkozó püspökünk, legközelebb, ha minden igaz, ő egy kiváló ember, sokat dolgozik, szervez, kiépül családreferenci hálózat van, majd ezt nem akar belekantárgni a dolgában, de elmondja meg, beszél ezekre a belső dolgokkal. Előjáróban inkább még arról mutatnék rá, hogy az egyháza, a világegyháznak milyen dokumentumai foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 13. Leó pápának van egy enciklikája a 19. század végéről, amelyik részben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Aztán 14. Pius 1930-ban, Casticon Nubi enciklikájában. Aztán a Gaudium et Spes, ugye ez a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentuma, aminek eredményeként föláll a Családok Pápai Bizottsága, tehát intézményszerűen foglalkozik a Vatikán ezzel a kérdéssel, tudományos testület is, nem csak teológiai. Aztán II. János Pál Familiaris Konzorció néven kifejezetten ebben a témában ad ki enciklikát, majd családjogi karta születik, és itt van a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a híres körlevele a Boldogabb Családokért, amelyik az egyik legszínvonalasabb egyházi dokumentum, az Európában született egy különböző nemzeti egyházi dokumentumok között, tehát megvan az elvi háttér, világos az egyháznak az álláspontja, és a célkitűzése jól értékeli a helyzetet, a kiépített eszközök szempontjából szerintem ugyanakkor még rengeteg teendő van. Nagyon sok jó példát látni Svájcban, Németországban, Ausztriában, amelyeknek a nyoma sincs még Magyarországon. Minden esetre nyilvánvalóan a családpasztorációnak van megkülönböztetett szerepe az egyház szempontjából, amivel sajnos kevésbé foglalkozik, elébe kéne menni, akár hivatlanul is, tehát kiterjedt differenciált intézményesülő hálóba szervezett szolgálatokat, szolgáltatásokat kellene létrehozni, olyanokat, amelyekre számos nagyon jó példa van Európában, csak ott megoldott a finanszírozása, mert sajnos ez is pénzbe kerül, meg sok önkéntes munkába, de hát ezek a szolgáltatások és intézmények nincsenek jelen az egyházunkban. Nagyon kevés van belőlük legalábbis, és amit az előbb utaltam, hogy elébe kéne menni, keresni kellene a civil kezdeményezésekkel és az állami önkormányzati szolgálatokkal a kapcsolatokat. Ha azok nem keressük, keressünk mi, és hát ugye a társadalom újra evangelizálásának a nagy átfogó ország távlatos programja nélkül vérmes reményeink nem lehetnek, de legalább azt a keveset, amire lehetőségünk van, azt már nem lenne szabad elmulasztanunk. Mert ugye a mulasztásos vétekben mi magunk is beleesettünk. Én szerényen, anélkül, hogy én bátorságot vennék arra, hogy én mondjam meg, hogy mit tetszene csinálni egyházi intézményként, most tágabb értelemben értem az intézmény szót, tehát én nem veszem a bátorságot, de hát én azt látom, hogy nagyjából ezek a kérdéskörök, amelyben az egyháznak mozgástere, feladata és kötelessége van. Ha ez mind teljesül, akkor jön a harmadik felelősségvállalás személy, mi magunk, és ők köszönik a figyelmet. Na, és én is